Tér, idő, a tudomány világa.
Sugárzó energia, harmadik rész, atomerőmű balesetek. Gimes Júlia műsora. Atomerőművek több mint 50 éve léteznek, és most éli át a világ a második nagy katasztrófát. Az atomerőmű balesetek története azonban furcsa lenyomata az emberi kultúra sajátságainak. Csernobil arra volt példa, hogy az ember morálisan még nem érett meg arra, hogy veszélyes csúcstechnológiát felelősséggel használjon. Míg a mostani fukushimai tragédia azt mutatta meg, hogy a természet mindig legyőzheti a mérnöki gondolkodást. Az erőmű túlélte Japán történetének legerősebb és legnagyobb földrengését. De a szökőár, bár annak kivédésére is tervezve volt a reaktor, mégis előidézte a katasztrófát. Aszódi Attillát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatóját hallják.
Az első atomerőmű baleset, ami komolyabb társadalmi visszhangot kapott, ez az angliai Windscale-ben. Az 50-es évek végén volt, méréstechnikai és emberi hiba okozta, komoly sugárvédelmi következménye nem lett. Ami ennél sokkal nagyobb sajtóvisszhangot kapott, az az 1979-es Three Mile Islandi amerikai atomerőmű kettes blokkjának a balesete, ahol üzemeltetői és karbantartási hibák miatt a reaktor zónája megsérült. A reaktor tönkrement, volt kibocsátás a környezetbe, a kibocsátásnak semmiféle érdemi egészségügyi hatása nem volt a vizsgálatok szerint, viszont rendkívül nagy pánik övezte ezt az eseménysort, mert gyakorlatilag a baleset előtt 12 nappal mutatták be a Kína szindróma című mozifilmet Amerikában, ami Jane Fonda-nak a főszereplésével készült, és Jane Fonda az akkori amerikai antinukleáris mozgalomnak meghatározó, szimbolikus alakja volt, és a film maga atomenergia elleni mozgalomnak volt egy ilyen szimbóluma. Egy atomerőmű üzemzavarát dolgozza fel.
Magas vízszint a reaktorban.
Még mindig segély
kondenzáló hűtését ellenőrizni.
Ellenőrizni a
turbinafordulatot.
Nyugalom, semmi okára.
Ellenőrizni az olajnyomást.
Itt Jack Goddard. Aggasztó helyzetbe kerültünk. Tereljék az embereket a biztonsági területekre. Haladéktalanul.
Valamennyi dolgozó siessen a biztonsági területekre. Vigyázz, hatos kód. Ez nem gyakorlat.
Mi maradunk.
Figyelem.
Ez biztonsági
Valamennyi
terület.
Valamennyi dolgozó siessen a biztonsági területekre. Vigyázz, hatos kód. Jézus. Valamennyi dolgozó siessen a biztonsági területekre. Vigyázz,
kerül.
Hatos kód.
Csies, Frank!
Na most, hogy ez az egész téma akkor benne volt az amerikai közéletben és a politikában. A reaktor maga nagyon komoly sérüléseket szenvedett el maga a technológia. A környezetben érdemi kár nem keletkezett.
Ez hogy lehet?
Ez az erőmű arra volt felkészítve, hogy egy baleset esetén is tartsa benne a radioaktív anyagoknak az ömét. És a mérnökök jól tervezték.
1986. április 28-a. Szerencsétlenség történt egy szovjet atomerőműben. Megsérült a csernobili erőmű egyik reaktora. Moszkvában kormánybizottságot hoztak létre a baleset miatt. A minisztertanács közleményben számolt be arról, hogy intézkednek a következmények elhárítására. A sérülteket orvosi ellátásban részesítik. A történtekről beszámolt a szovjet televízió híradója is. Csernobil Ukrajnában, Kijevtől északra van, a Pripjaty és az Ush folyó találkozásánál. Skandináviában több helyen érzékelték a műszerek a radioaktív sugárzás növekedését.
A csernobili baleset azért tér el jelentősen minden más nukleáris eseménytől, mert egy rendkívül rosszul megtervezett atomerőműről volt szó, amelynek alapvető fizikai hibái voltak, és ebben a rosszul megtervezett atomerőműben emberhibából következően olyan eseménysor következett be, aminek hatására nagyon nagy volt a kibocsátás. A reaktor rossz felépítése, a hermetikus védőépület teljes hiánya miatt, és nagyon komoly károsodásokat okozott emberéletekben. Az orosz hatóságok egyáltalán nem voltak arra felkészülve, hogy a lakosságot egy esetleges kibocsátás esetén megvédjék. A lakosság körében is súlyos egészségkárosodást okozott a volt Szovjetunió területén, és a Csernobil balesetben olyan nagy mennyiségű radioaktív anyag került a környezetbe, hogy nem csak az erőmű közvetlen környezete szennyeződött, hanem Fehér Oroszországban is, és Ukrajnában is történtek nagyobb szennyeződések, és hát a radioaktív anyagot gyakorlatilag az egész északi féltekén ki lehetett mutatni. Magyarországon Csernobilból eredően nem volt olyan nagy a többlet dózis, aminek következtében egészségkárosodással lehetett volna számolni, de nagyon jól mérhető és számottevő mennyiségű radioaktív anyag volt. Fizikailag Csernobilban úgynevezett reaktor megszaladásos baleset történt. A reaktort állították le éppen karbantartásra, és a reaktor leállítása során akartak egy üzemviteli kísérletet elvégezni, amit rosszul terveztek meg, és még a rossz tervtől is eltértek. Ennek kapcsán születtek olyan hibák, amelyek aztán elvezettek ehhez a balesethez.
Csernobilról sok-sok hazugság látott napvilágot, hiszen a hír, amelyet néhány perccel ezelőtt hallottak, a katasztrófa után csak 2 nappal hangzott el a magyar rádióban. 25 évvel az események után talán tudjuk már az igazságot, és a mérleg szomorú. Turay Istvánt, az országos Frederic Joliot-Curie sugárbiológiai és sugáregészségügyi kutatóintézet főigazgató főorvosát hallják.
A sugárhatások 2 fő csoportját különböztetjük meg. Az egyiket úgy hívjuk, hogy determinisztikus sugárhatás, ezt determinálja a sugárzás szintje, bizonyos sugárdózisok alatt hiába nyelődik el a szervezet egészében, vagy valamely szerben valamekkora dózis. Ha ez a dózis nem ér el egy küszöbb szintet, akkor klinikai tünetek nem alakulnak ki. Ha azonban kialakulnak a bizonyos küszöbb dózis fölött, akkor ezek a tünetek a sugárzás további adagjainak hatására súlyosbodnak, és a súlyosbodás és az elnyelt dózis között egyenes az összefüggés. Ilyen sugárzások érhetik az egész szervezetet, az egész testünket, ekkor sugárbetegség lép föl. Ennek elsődleges célpontja, hogy a csontvelő is kapjon sugárterhelést. Ha a testnek csak egy részét éri sugárterhelés, akkor beszélhetünk sugársérülésről, ami sorvadástól a gyulladásig sok méle következménnyel bírhat. Nemzetközi konferenciákon tudományos beszámoló eredményeképpen Csernobil vonatkozásában konszenzus megegyezés született, hogy 28 operátor és tűzoltó olyan mértékű sugárterhelést kapott, amely nem vált összeegyeztethetővé az életesélyeikkel. Ugyanakkor olyan mértékű dózist, ami sugárbetegség kiváltására képes lett volna, akár a Csernobil környéki falvakban, akár távolabbi nagyvárosokban, ez teljességgel kizárható.
Körülbelül 4000 ember kapott pajzsmirigyrákot például.
Ez helyes az adat. Kétségtelen, hogy a sugárzás másik hatását úgy hívjuk, hogy sztohasztikus vagy valószínűségi hatás. Erre az jellemző, hogy nincs ismert küszöbb dózisa. Egész kicsiny dózisokat már társítanak egy olyan hatással, hogyha nagy számú emberi populáció kap kis dózist, akkor a kollektív dózis ennek az egész csoportnak a sugárterhelése már potenciálisan növelheti a daganatos előfordulások gyakoriságát. Itt minél nagyobb a dózis, annál nagyobb a valószínűség, hogy egy adott populációban daganatos elváltozások keletkeznek. Ez az 5000-es szám, amit ön említett, ez jelenleg egy 25 éves időszak egészére jellemző növekmény, Ukrajna északi járásai megyéi, Orosz Föderáció nyugati vége, valamint a teljes Fehér Oroszország 18 év alatti lakossága körében. Körülbelül 18 millió fiatalkorú között tehát összesen jegyeztek 25 év alatt 5000 pajzsmirigyrákos megbetegedést. Az 5000 pajzsmirigyrákos megbetegedésből 10-12 halál előfordul. A többi gyermeket mind sikeres műtéttel tudták kezelni, hiszen a radioaktív jód egy nagyon érdekes izotóp, nagyon kicsiny aktivitása már képes, legalábbis a Csernobil tapasztalatok erre utalnak, növelni a pajzsmirigyrák előfordulását, ugyanakkor a kialakult pajzsmirigyrák gyógyítására, a rákos sejtek elpusztítására, a Csernobilból származó radioaktív jódkoncentráció milliószoros és milliárdszoros mennyiségével gyógykezelt személyeknél éppenséggel a radiójód adja a gyógyulást.
2011. március 11-én hatalmas földrengés, majd cunami pusztított Japánban, amelynek következtében több mint 20 000 ember halt meg. A világot a fukushimai atomerőmű katasztrófája tartja pánikban. Az erőmű ugyanis a földrengés gyakorlatilag megúszta, a cunamit már nem. Ismét Aszódi Attilát hallják arról, hogy mi is történt valójában, és milyen következményekre lehet számítani.
A fő problémát a szökőár okozta, az, hogy a szökőár létfontosságú rendszereket tett tönkre, egyrésztről a vészhelyzeti áramellátást biztosító dízelgenerátorokat, másrésztről pedig magát a vízkivételi művet, amin keresztül az erőmű hűtővízhez tud jutni folyamatosan. Ennek következtében, mivel teljesen áram nélkül maradt a telephely, ugye az országos hálózat összeomlott a földrengés következtében, a dízelgenerátorokat megtönkretette a szökőár, tehát mivel teljesen áram nélkül maradt a telephely, ennek következtében azokat a biztonsági rendszereket, amelyek létfontosságúak az erőmű lehűtésében, nem lehetett használni, és aztán nagyon bonyolult folyamatokon keresztül ez a súlyos baleseti helyzet kialakult.
Lehet-e tudni, hogy milyen környezeti károsodásra lehet számítani? Tehát, hogy mire visszaáll a környezet eredeti állapota, az hány év? 100, 200, 300?
Április 12-én a japán hatóság közzétett néhány adatot, és ennek kapcsán az eddigi eseményeket a nemzetközi nukleáris esemény skálán átsorolta.
Az ötösről a hetes fokozatban.
Igen. Tehát az egyes reaktorban vélhetően a üzemanyag 70%-a olvadt meg, a kettesben 30, a hármasban 25%-a sérült meg. Ugyanígy üzemanyag sérülés van az egyes, kettes, hármas reaktornak a pihentető medencében, és egészen biztosan jelentős üzemanyag sérülés olvadás történt a négyes reaktornak a pihentető medencében. Na most ilyenkor az a helyzet, hogy először is az illékony radioaktív izotópok jutnak ki a környezetbe. Itt két izotópa meghatározó, a jód és a cézium. A japán hatóság az április 12-én közzétett közleményében megadja a jód és cézium összmennyiségét, és ez több 10 000 terabekerel. Most nagyon nagy számot mondtam. Az a lényeg, hogy a nemzetközi esemény skálán a legsúlyosabb hetes fokozatnál az az egyik kritérium, hogyha a környezetbe kikerül több 10 000 terabekerelnyi aktivitás, jót 131 egyenértékben mérve. Tehát azért történt április 12-én ez az átsorolás, mert összesítették az elmúlt egy hónap minden eseményét, összesítették, hogy ezekben mennyi jód és cézium került ki a környezetbe, és olyan értéket kaptak, ami alapján ez a hetes besorolás jogos.
Itt a normális háttérsugárzás több milliószorosáról van már szó, ugye?
Természetesen itt a telephelyen, illetve a telephely környékén a normális háttérnél sokkal-sokkal nagyobb sugárzásról van szó. Na most, hogyha értékeljük a hosszú távú hatásokat, akkor itt azt kell látni, hogy a jód 131, mivel 8 napos felezési idejű, ezért nagyjából 80 nap alatt, tehát kb. 3 hónap alatt teljesen le fog bomlani. A későbbiekben maga a jód 131 a környezetben a háttérnek a növekedéséhez nem fog hozzájárulni. A céziumnak sokkal nagyobb a felezési ideje.
30 év,
így van, tehát a cézium az hosszú ideig ott lesz a környezetben. A céziumból, ha jól emlékszem, nagyjából 1%-nyi aktivitás került ki a jódhoz képest. Na most itt az a nagy kérdés, hogy azok a területek, amelyek céziummal szennyeződtek ott az atomerőmű környezetében, ezek mennyire súlyosan szennyeződtek. Ugyanis ez csernobili tapasztalat, hogy a céziumtól azért meg lehet szabadulni. Tehát ha például szántóföldön van kint a cézium, akkor azt, ha mély szántással lefordítják 40-50 cm mélyre, és ott olyan növényeket termesztenek, amelyeknek a gyökere nem megy le ilyen mélységbe, akkor minden további nélkül lehet mentesíteni például a szántóföldet ezen a módon, és a későbbiekben ennek érdemi egészségügyi következménye nincsen. Lakóterületen, házakról, utakról a céziumot viszonylag jól le lehet mosni.
Az, de hát akkor ketyeg máshol, abban, amivel lemosták, nem?
De hát azt össze tudják gyűjteni, és meg tudják tisztítani ezt a vizet. Tehát, hogy a 20 kilométeres körben meddig kell korlátozásokra számítani, ezt a kérdést ma még nem lehet megválaszolni. Tehát abból, hogy van kín jelentős mennyiségű cézium az atomerőmű 30 kilométeres körzetében, nem következik az, hogy 300 évig ez a terület nem lesz használható. Elképzelhető, hogyha tudnak megfelelő mentesítési intézkedéseket eszközölni, akkor ezek a területek néhány év múlva újra használatba vehetőek lesznek, ugyanakkor az atomerőműben rendet kell majd tenni, és nyilván ebben az időszakban a lakosságot a közvetlen környezetbe nem fogják visszaengedni.
Ha jól tudom, sugárbetegsége nem lett senkinek, de vajon hosszú távon kell-e számítani arra, hogy azon a vidéken a daganatos betegségek száma megemelkedik, ahogy Csernobil után is megjelentek a pajzsmirigyrákos daganatok?
Én úgy látom, hogy a japán hatóságok és a japán üzemeltető cég ezt a kérdést nagyon jól kezelte. Tehát a lakosságot Csernobillal ellentétben nagyon jó időben megfelelően kitelepítették, így a lakosság érdemi, komoly többletdózist nem kapott. Ugyanígy nagyon vigyáztak a dolgozókra. Ha ez így fog maradni, akkor nem kell számítani arra, hogy többlet sugárzással összefüggő megbetegedések fellépnek. 4 órán belül, a cunamit követően 4 órán belül a 20 kilométeres körből gyakorlatilag kitelepítették a lakosságot, 100 000 embert. Tehát az eddig rendelkezésünkre álló adatok alapján Japánon belül és Japánon kívül sem kell arra számítani, hogy a Fukushima események miatt a rákos megbetegedéseknek a számában változás történne.
És ez így is marad, annak ellenére, hogy lehet, hogy meg lesz a kockázata annak, hogy esznek radioaktív zöldséget, gyümölcsöt, mert ki tudja, hogy a szél meddig vitte el a szennyezést, és megjelenhet a vizekben, megjelenhet a termelt zöldségekben, gyümölcsökben, állatok húsában, tejében.
Én nem jártam ezen a telephelyen, magam nem végeztem méréseket, arra tudok alapozni, amit a szakmai és a nemzetközi sajtóban látok. Én ez alapján arra a következtetésre jutottam, hogy nagyon jól ellenőrzik a japán hatóságok ezeket a dolgokat. Folyamatosan jelentették, hogyha egy területen megnövekedett aktivitást tapasztaltak a növényekben, azt mondták, hogy ezt most nem szabad elfogyasztani, aztán utána arról is tájékoztatást adtak, amikor már elmúlt a veszély, és lehetett ezeket az élelmiszereket fogyasztani. Az ivóvízben, amikor Tokióban megnövekedett a jód aktivitás koncentráció, akkor azt mondták, hogy nem szabad csapvizet inni a gyerekeknek, aztán utána néhány nappal később lementek az értékek, és mondták, hogy most már biztonságos az ivóvíz. Tehát szerintem ezt nagyon jól menedzselték a japánok. Ennek következtében én nem számítok arra, hogy a lakosság körében elégtelen mérés miatt olyan többletterhelés keletkezett, amiről nem tudunk. Szerintem ez egy rendkívül nagy különbség a csernobili eseménysor és a japán mostani eseménysor között. A japán kormány és a japán hatóságok nagyon jól védték mind a dolgozókat, mind pedig a lakosságot.
Mi itt Magyarországon mire számíthatunk?
Magyarországon, ugyanúgy, mint ahogy Európában vagy Észak-Amerikában, nem indokolt jó tablettát bevenni a japán események miatt. Kifejezetten ellenjavalt, mert ez megbetegedéshez vezethet. Magyarországon vízben nem tapasztalták a jód aktivitás koncentrációjának a növekedését. A levegőben a rendkívül érzékeny mérések mutatnak némi eltérést a szokásostól, de még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon pici a növekedés. A levegőben megmért nagyon kis mennyiségű jódnak a többlet sugárzási hatása a természetes háttérnek a 10 milliomod része. Tehát rendkívül kis többletről van szó, és csak azért tudjuk megmérni ezt a nagyon kis mennyiségű jódot a levegőben, mert hogy nagyon érzékeny a nukleáris méréstechnika.
Vajon mit mond a nemzetközi jog? Ki kárpótolja az atomerőmű balesetek kárvallottjait? Fukushima kapcsán a világ más részeit feltehetően nem éri kár, de a kérdés érdekes, hiszen nem tudjuk, hogy hol és mikor következik be a következő nukleáris baleset. Lam Vanda akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének igazgatóját hallják.
Van egy nemzetközi szerződés, amely a fejlett nyugat-európai államokra vonatkozik, azok kötötték 1960-ban Párizsban, és van egy világméretű szerződés, 63-ban jött létre a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség égisze alatt. És Japán egyiknek se részese. Itt azért figyelembe kell venni, hogy Japán egy szigetország, messze van mondjuk az európai kontinenstől, de hát más térségektől is. Ugyanakkor egyértelmű, hogy egy ilyen katasztrofális méretű eseménynek hát sok 1000 kilométerre is a hatásai érezhetőek. Tehát azt lehet mondani, hogy vannak nemzetközi szerződések, amelyek természetesen a részes államokra vonatkozik.
Ez azt jelenti, hogyha jól értem, hogy miután Japán nem részese egyiknek se, ennek alapján nem is lehet föllépni velük szemben, hanem valami más úton, módon?
Hát itt azért persze más úton, tehát az általános szabályok szerint az egy külön dolog. De azért itt alapvetően nem külföldi károsultakról van szó, tehát itt japán károsultakról van szó. Japánnak erre vonatkozóan van jogszabálya, korlátlan felelősséggel. Ezek a szerződések, amelyekről az előbb beszéltem, ezek alapvetően ugye határokon átnyúló károkra vonatkoznak. Itt azért ezek a nukleáris károkra vonatkozó szabályok eltérnek a szokásos szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó szabályokra, és azt lehet mondani, hogy ezek szigorúak. szigorúbb szabályok. Tehát például a felelősséget egyértelműen az engedélyesre, az üzemeltetőre összpontosítják, ugye ez eltér az általános szabályoktól, mert ennek az a következmény, hogy mondjuk nem ebbe az esetben, de ha egy atomerőműbe következik egy baleset, mert egy beszállító mondjuk rossz kapcsolókat szállított, akkor is az engedélyes, az üzemeltető felel.
Hogyha jött a cunami vagy a földrengés, azt itt hogy értékeli a szerződés?
A rendkívüli méretű természeti katasztrófa.
Ez nem mentesíti a felelősség alól?
Nem. És nagyon magasak az elévülési idők. Egészségkárosodás esetén a balesettől számított 30 év, anyagi javaknál pedig 10 év. Na most Csernobilnál az volt a helyzet, hogy a Szovjetunió nem volt részese egyik szerződésnek se. Tehát a Szovjetunió elvileg a Bécsi Egyezménynek lehetett volna részese, de 86-ban egyetlen egy volt szocialista állam se volt részese. Mi voltunk az elsők, akik 89-ben a volt keleti blokk államai közül csatlakoztunk a Bécsi Egyezményhez.
Nyugaton olyan atomerőművet építeni, mint a csernobili volt, nem is lehetett volna. Tehát nem engedték volna, mert ez egy elavult technológia volt, de ma is vannak olyan államok, ahol, hát nem azt mondom, hogy a sufniba csinálják, de a nemzetközi ellenőrzéstől egy kicsit távol. Az, hogy egy atomerőmű mennyire biztonságos, mennyire korszerű, annak a működtetése milyen, ezt szabályozhatja valami nemzetközi egyezmény, vagy ennek az ellenőrzését?
Erre nézve van egy 1994-es nukleáris biztonsági egyezmény. Ez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség égisze alatt jött létre, ahol rendszeresen összeülnek a részes államok, elég magas a részvétel, és nagyon is foglalkoznak a nukleáris biztonsággal, és egyfajta ellenőrzést is gyakorolnak.
Az atomerőművek új generációja biztonságát tekintve is különbözik a jelenlegiektől. Aszódi Attila szerint, ha a fukushimai erőmű már ilyen lett volna, a környezet radioaktív anyagokkal történő szennyezése nem következett volna be.
A csernobili baleset után nagyon sok országban elbizonyítottak, hogy szabad-e atomerőművet egyáltalán használni, és hogyan lehet ezeknek a létesítményeknek a biztonságát fenntartani. Hozzá kell tennem, hogy a csernobili baleset után sem csökkent az atomerőművek száma, hanem a növekedésnek az üteme lassult le. Üzembe jeztek még számos reaktort a csernobili baleset után, de viszonylag kevés helyen kezdődött új építkezés. Na most a nagy atomerőműgyártók ezt az időszakot, amelyben sokkal kevesebb építkezés volt, ezt arra használták fel, hogy egy újabb generációs reaktor flottát fejlesztenek ki. Ezek a harmadik generációs reaktorok, amik tulajdonképpen a 90-es évek második felében, 2000-es évek első felében születtek meg a tervezőasztalon. Az élen Japán járt ezen a területen, és az európaiak azok még nem működnek, Finnországban és Franciaországban épül jelenleg harmadik generációs reaktor. Itt az volt a célkitűzés, hogy a rendszereket úgy építsék meg, hogy a biztonsági színvonal a második generációs reaktorok biztonságánál is magasabb legyen, még sok kisebb valószínűségű eseményeket is bevettek a méretezési alapba, hogy ezeket is úgy tudja lekezelni a reaktor berendezés, hogy komoly károsodás ne érje, illetve olyan speciális hermetikus védőépületbe tervezték be ezeket a harmadik generációs reaktorokat, hogyha a reaktor szempontjából végzetes baleset is történne a reaktoron, akkor se legyen számottevő környezeti kibocsátás. Egyrésztről egy olyan dupla falú hermetikus előfeszített vasbeton szerkezetű épületbe teszik be a reaktort, ami mind a külső, mind pedig a belső hatásoktól megóvja a rendszereket. Például ezek a harmadik generációs reaktorok már képesek arra, hogy repülőgép rázuhanás esetén is megóvják a reaktorberendezést az extrém nagy külső terheléstől. A másik intézkedéssorozat az pedig az úgynevezett súlyos balesetkezelés területén domborodik ki. Ez azt jelenti, hogy a reaktor berendezés alá elhelyeznek egy olyan speciális szerkezetet, ami egy nagyon súlyos baleset, egy zónaolvadáshoz vezető baleset során az esetlegesen kikerülő zónaolvadékot megfogja, bentartja a reaktor épületen belül, és ennek következtében úgy kezeli le ezt a nagyon súlyos baleseti szituációt, hogy közben a környezetbe nem kerül ki érdemben radioaktív anyag. Tehát ez egy olyan speciális intézkedésrendszer, amivel nagyjából ezek a harmadik generációs reaktorok egy nagyságrenddel jobb jobb biztonsági mutatókkal bírnak, mint a második generációs reaktorok. Ennek következtében egy harmadik generációs reaktornál, ha egy ilyen nagyon súlyos a reaktor szempontjából nézve végzetes eseménysor lejátszódik, mint a Fukushimában, akkor sincsen érdemi kibocsátás. Tehát, hogy ha Fukushima egy ilyen harmadik generációs reaktor lett volna, akkor ez a nagyon pici valószínűségű extrém terhelést okozó eseménysor sem járt volna radioaktív kibocsátással.
Elhangzott Téridő, sugárzó energia, harmadik rész, atomerőmű balesetek. A műsort Gimes Júlia szerkesztette, munkatárs volt Lukácsi Béla és Várkonyi Benedek, a hangmester Balázs Tünde. Sorozatunk következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják. Ezt a műsorunkat ugyancsak holnap 23 óra 34 perckor megismételjük. Most a krónika következik itt az MR1 Kossuth.